Sziasztok! Lélek Koffein anyával!
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Minden héten hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Lélek Koffein legújabb adásában. A mai epizódban Domján Miával, kundalini jógaoktatóval és meditációs tanárral, a Satnam Yoga és Életmód blog alapítójával beszélgetek. Mia beavat bennünket a spiritualitás, a jóga és a meditáció csodálatos világába. Fogadjátok nagyon sok szeretettel!
Ez a Naposzkesztje!
Szia, Mia! Milyen érdekes, szia, Mia! Jól kezdem! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy eljöttél a stúdióba, ide a Lélek Koffein legújabb adásában, te vagy az én főszereplőm.
Hát én nagyon köszönöm a meghívást.
Nagyon örülök, hogy eljöttél. Mesélj nekem, hogy mi az a Satnam Yoga, jól mondom? Jól ejtem?
Igen, igen, jól ejted.
Mit
teljes
akar?
Teljes mértékben. Hát a Satnam az egy mantra, a kundalini jóga egyik legismertebb, illetve legkedveltebb, legelterjedtebb mantrája. Annyit jelent, hogy igazság a nevem, a Sat igazság, a nám pedig a névre utal. De ez ennek nyilván van egy mélyebb tartalma, tehát azt jelenti valójában, hogy az igazságot képviselem, a valódi énemet élem, ami a forráshoz vezethető vissza a mindenek igazságához.
Az igazság forrása.
Igen, igen.
Kundalini jóga, az mit akar?
Hát ez az ősi, hát ez a tradicionális jóga iskolák közül az egyik irányzat. A kundalini az valójában egy energiára utal, arra az energiára, ami a tudatosság energiáját jelképezi, ami mindannyiunkban benne van. Valójában minden jóga és minden irányzat, ami a tudatosságot fejleszti, az arra irányul, hogy ezt az energiát felélessze bennünk bizonyos módszerekkel. Nyilván lehet ezt nagyon finoman megtenni, mint ahogy a jóga is teszi, ezen belül a kundalini jóga. Meg nyilván vannak egyéb módszerek is, amit nem feltétlenül ajánlok, vagy ajánlunk mi oktatók az útkeresőknek.
Jóga, meditáció, kundalini jóga, ugye akkor mesélted ezeket a Satnam, tehát megerősítések, mantrák, azért ez egy nagyon-nagyon spirituális világ, amit elhozol így akár így a hallgatóimnak, vagy akár nekem. Hogy jött ez az út? Miként találtál arra, hogy ezt szeretnéd hivatásodként tekinteni?
Hát nyilván sosem gondoltam arra, hogy én majd jógaoktató leszek.
Tényleg?
Nem ez volt a listámon. Nagyon-nagyon sokáig nem, és nagyon-nagyon sokáig ellenálltam egyáltalán a jógának. Tehát az egész az úgy indult, hogy édesanyám körülbelül, hát már nem is tudom, 20-30 éve jógázik. Tehát, hogy én úgy nőttem fel, hogy 10 évesen tudtam, hogy az anyukám minden reggel jógázik, járt a jógacsoportokba, és igazából én nem feltétlen vonódtam be, de valahogy mégis az életünk része volt az, hogy hát létezik ez a jóga, voltak otthon könyvek, és eljárt a csoportokba, és tudtam, hogy vannak a jógás társai, akik néha meglátogattak minket, akár az oktatóval együtt. Szóval, hogy valahol úgy ott volt mögöttem ez a világ, de érdekes módon én nagyon-nagyon sokáig ellenálltam ennek. Ő mindig hívott, hogy menjek vele az órákra, de én úgy mindig azt gondoltam, hogy hát ez nem nekem való, tehát tiszta unalom, nem lehet ott semmit csinálni, most csak egy nagyon picit megmozgatjuk magunkat, hát nekem ez még csak nem is sport, tehát hogy úgy nem igazán értettem, hogy ez miért is jó. És aztán körülbelül 23 éves voltam, amikor ténylegesen elmentem vele az első jóga órámra. Akkor már az egyetem alatt így a nagy fokú stresszt próbáltam ezzel kezelni, és akkor igazából jól esett, de még nem adott többet.
Tehát elkezdtél mozogni, És inkább a stresszt
elűzted. Igen, igen. Jól estek a nyújtó gyakorlatok, hogy egy kicsit lelassítsak, de igazából a jóga azt jelentett, hogy beléptem oda a terembe másfél óráig. Mozogtunk, egy picit relaxáltunk, és aztán amikor kiléptem, akkor így ennyi volt. És aztán a nagy áttörés az 2 évvel később jelentkezett, amikor hát egy elég nagy válságba kerültem, így 25 évesen egy elég nagy úgymond beavatást kaptam az életben. Uh-huh. Egy egészségügyi kihívás volt a fő okozója annak, hogy egy kicsit így elgondolkodjak azon, hogy én merre is szeretnék menni az életemben. De amellett, hogy az életem is úgymond valahol, legalábbis én úgy éltem meg, hogy veszélybe került, az akkori párkapcsolatom is éppen akkor fejeződött be, és teljes mértékben megingott a szakmába vetett hitem is, amit odáig egyszerűen csodáltam, vagy tiszteltem, tehát én építésznek tanultam, és imádtam ezt csinálni, és magát az egész építészetet, meg ezt a világot, amit ez képviselt, tehát ez nekem rengeteget adott, és aztán egyik pillanatról a másikra elkezdett minden megingani bennem, és akkor egy nagyon mély pontra kerültem. Nem igazán tudtam, hogy mit tegyek, és az orvosokban is teljesen elvesztettem a bizalmamat, mert hát egyszerűen azt láttam, hogy nyilván ez csak az én tapasztalatom, de hogy nem igazán alakultak jól a dolgok, amikor az orvosokra hagyatkoztam. És aztán valahogy egyik reggel csak felkeltem, és azt hallottam a fejemben, hogy test, lélek, szellem, test, lélek, szellem. És akkor rájöttem, hogy én nagyon sok mindent tettem azért, hogy így egyensúlyban legyek, meg nyilván egy ilyen szakma mellett azért úgymond bírjam szusszal, meg legyen erős az immunrendszerem, tehát sokat sportoltam, meg egészségesen étkeztem, de hogy ez mind így testi dolog volt, és a lélek-szellem pedig hiányzott, és akkor jött be valójában a jóga az életembe, mert mi az, ami a test-lélek-szellem egységét képviseli, akkor eszembe jutott, hogy hát igen, a jóga, akkor ehhez fogok most visszanyúlni.
És akkor újra elkezdtél járni?
Igen, újra elkezdtem, és sokkal mélyebb szinteken kezdtem el, illetve folytattam.
Ez mit jelent, Mia? Azért kérdezem, mert hogy én is intenzíven elkezdtem jógázni, viszont nekem még nem jött át ez az áttörés, hogy akkor azt mondom, hogy akár ezt így oktatói jelleggel, vagy ez a fajta meditáció, spirituális vonal, még nem éreztem rá. Mennyi időnek kell ennek eltelnie? Vagy mi volt az az érzés, az az erős fókuszáltság az elmédben, vagy akár a lelkedben, ami erre az útra vitt?
Hát a fő katalizátor az nekem ez volt, ez az üzenet, hogy test, lélek, szellem, akkor mindegyikkel kell foglalkoznom ahhoz, hogy én valójában egységbe kerüljek, egyensúlyba kerüljek. Ugyanis ez a nagy egészségügyi kihívás előtt, amiről előbb meséltem, én már így komolyan elkezdtem foglalkozni egy ideje a testemmel, tényleg azzal, hogy megfelelően táplálkozok, tehát én úgy éreztem, hogy mindent 100%-ban megtettem azért, hogy jól legyek. És nekem ez volt a nagy kihívás, hogy ezek ellenére jelentkezett egy olyan egészségügyi panasz az életemben, amit így nem gondoltam volna, ezt el is árulhatom, hogy egy rák megelőző állapotból szedtem össze magam. Szerencsére az utolsó pillanatban ez így el lett csífve, de hogy akkor azért ott nagyon-nagyon oda kellett magam tenni minden szinten, hogy akkor itt most azonnal mindent bevetve csak az egészségem és én vagyok a legfontosabb, és ez volt az, ami arra késztetett, hogy magamba nézzek, hogy nekem nem volt elég csak a testtel foglalkozni, és lehet, hogy másnak elég, vagy sokáig elég, vagy egyszerűen úgy éri az életet, hogy valahogy sokkal inkább megtalálja a kiteljesedést önmagában, vagy olyan dolgokat végez, amik teljessé teszik őt. Ezek szerint nekem ott akkor a pillanatban még nem volt minden teljes, hiszen egy hatalmas jelzést kaptam a lelkemtől, a testemen keresztül.
Uh-huh. Szóval visszamentél a jógához, és utána?
Hát újra elővettem a jógát, mondjuk így, hogy szóval azért nem annyira mondom azt, hogy hamarabb kezdtem el jógázni, mert most így számomra az én meglátásom szerint ez a heti egy jóga óra, az nem igazán egy én nem tudom kijelenteni azáltal, hogy akkor én most jógázok, de nyilván ez mindenkinek az egyéni interpretációja, vagy megközelítése a dolgok felé, de amikor én ténylegesen visszatértem a jógához, akkor az azt jelentett, hogy akkor minden nap elővettem, és minimum mondjuk egy órát gyakoroltam a fizikai testre ható ászanákkal, elővettem azokat a gyakorlatokat, amik tudtam, hogy nekem abban segítenek, hogy ezt a meglévő egészségügyi problémát helyrehozzam, és aztán nagyon-nagyon hamar, közel 30 nap után már látható eredményeket mutatott a gyakorlás, úgyhogy ez hatalmas ösztönzést adott, hogy tovább folytassam, de mi leginkább fontos volt ezen az úton az, hogy leültem életemben először meditálni. Uh-huh. És ez volt az a pont, ami valójában elindított, és nem tudtam, hogy mi az a meditáció, tehát hogy nyilván hallottam róla, hogy ülj le, meg legyél csendben, meg figyelj befele. Körülbelül így ennyi volt meg, hogy mi az a meditáció, tehát intellektuálisan nem tudtam róla többet, de akkor én úgy gondoltam egyik nap, hogy akkor én most itt kipróbálom, hogy nem tudom, leülök meditálni, és akkor majd meglátom, hogy mi lesz, hogy mit is jelent ez, és egyszerűen csak behúnytam a szemem, figyeltem önmagamra, meg a hangokra, meg próbáltam a gondolataimat elcsípni, de még igazából ebben sem vagyok biztos, hogy az első alkalommal itt tartottam volna, szóval csak egyszerűen leültem, és így azt vettem észre, hogy fú, ez most jól esett, és akkor másnap is leültem, és harmadnap is, és aztán nem csak reggel, hanem este, és aztán nem csak 5 perc lett ebből, hanem 20 perc, és egyszerűen így eltelt, nem tudom, másfél-két év, és nem tudtam megmondani, hogy ezt miért csinálom, hogy most mi a célja igazából. A célja csak annyi volt, hogy én tudtam, hogy ettől jobban érzem magam. Nem tudom, hogy mit jelent valójában a meditáció, de hogy én, hogy leülök és kicsit befele figyelek, ettől teljes mértékben jobban vagyok.
Nem te vagy az első olyan interjú alanyom, aki a meditációval foglalkozik, és ez nem titok, az első adásban Tóth Réka Ibolyával beszélgettem, pontosan így a mindfulness meditációval kapcsolatban. És ő is ezt mondta nekem, hogy leült, és akkor úgy az első 10 percben volt az, hogy akkor így nem érzett semmit, csak így nagyon jó volt megélni a csendet. És egy idő után így rászokott, és hogy igen, van, hogy elég csak, hogy 10 perc naponta, de mégis az elméje egy picit le tud lassulni. Te is ezt tapasztaltad? Vagy te mellette még jógáztál is? Vagy ezt hogy kell így gyakorlatban elképzelni?
Igen, nekem a jóga is megvolt. Tehát a meditációból teljes mértékben ezt tapasztaltam. A jógából meg az, hogy egyszerűen jól esett a fizikai testemnek, meg hát, hogy így az egészségügyi kihívásaimat rendezte. És ez a kettő együtt, ez hihetetlen mértékben hatott rám.
És mi a reggel? Felkeltél, jógáztál és meditáltál? Uh-huh. Vagy először meditáltál és jógáztál, és ez mind otthoni körülmények között?
Igen, reggel felkeltem, és jogával indítottam a napomat, és utána meditációval, uh-huh. És ez azóta is így van, ha bár
azóta
most...
minden nap?
Hát most azért nem mondanám, hogy minden nap, ugye van egy másfél éves
igen, azért
kislányom, úgyhogy most azért nyilván nehezebb megtartani ezt a rutin, de mondjuk például az őszületéség, igen, minden nap, most nyilván vannak napok, amikor nehezen kelünk, meg nem úgy kelünk, de azért most is az életem része. De sokszor például este és lefekvés előtt még ugyanúgy a rutin része az, hogy meditálok egy picit. Van olyan este most, hogy nem, de a legtöbb este igen.
Ilyenkor elvonulsz?
Van, hogy elvonulok, és van olyan is, hogy egyszerűen például csak a kislányom mellett szeretnék lenni, és, uh-huh. és még velünk egy légtérben alszik, és akkor én csak leülök az ágyra, és ott meditálok. Értem. És akkor nyilván ilyenkor nem egy mantrát fogok hangosan, hanem mondjuk egy magamba zengetek valamit, vagy csak figyelek befele, úgymond a csendre, uh-huh. Hogy mi van bennem, és hát igen, tehát végül is így a mindennapok része.
Visszavezetném így a kezdetekkor, hogy akkor elkezdtél jógázni, meditálni, és akkor mi volt az a katarzis, vagy az a pont, amikor azt mondtad, hogy ezt, ez a hivatásod, uh-huh. és ezt szeretnéd megtanítani másoknak is.
Igen, hát ugye ez egy pár évig így ment, hogy így az életem részt volt, ez a minden napi fél óra, egy óra, másfél óra, uh-huh. két óra, szóval ez így egyre inkább bővült és tágult, és aztán ugye én közben elvégeztem az egyetemet, meg lediplomáztam, dolgozni kezdtem, tehát hogy így, és végig megmaradt így a jóga, mint a mindennapok része, és különösen akkor volt rá nagy szükségem, azért mi az építészetben, így a szakmában, hát nagyon sokat éjszakáztunk, nem csak az egyetemen, de még az irodában is, ahol dolgoztam, ahol állandó leadásaink voltak, sokszor hétvégén is be kellett menni, volt, hogy éjjel mentünk haza, de már reggel 9-re ben kellett lennünk az irodába folytatni. De én például akkor is, mondjuk amikor egykor mentünk haza, de 9-kor már mondjuk mentem be az irodába, akkor is felkeltem 7-kor, és akkor 7-től 8-ig valamit így próbáltam, hogy, uh-huh. hogy akkor én most így összeszedjem magam. És ez időtájban, amikor ez a kihívás volt az életemben, akkor indult egy nemzetközi jóga képzés itt Magyarországon, uh-huh. a kundalini jógával kapcsolatban. És annak volt egy pár alkalmas előzetes workshopja, egy ilyen bemutató sorozata, hogy megismerjék az emberek egyáltalán, hogy mi is ez a kundalini jóga, mert ugye ez nem egy annyira elterjedt irányzat meg itt Magyarországon, és én akkor már hallottam róla, meg valamilyen szinten már bele is vonódtam a kundalini jógába, még nem annyira ez volt a mindennapok része, de akkor úgy döntöttem, hogy hát csak azért, hogy most akkor így még egy kicsit egyensúlyba tegyem magam egy nagy leadás után, akkor most elmegyek erre a workshopra, és uh-huh. akkor most ez nekem így jó lesz. Uh-huh. És akkor az időtájt hívtam a mostani páromat, vagy a férjemet, akivel uh-huh. akkor még nem is voltunk uh-huh. egy pár, de mondtam neki, ő egyébként sportoló is, meg, uh-huh. meg amúgy agykontrollt is oktat, szóval...
Igen, a nevedből kiderült, igen, a Domján.
Az alma messze a fájától. De hogy mondtam neki, hogy figyelj, hát hogyha valami érdekes dologra vágysz, tehát ami tényleg úgy megetsz fizikailag is, de azért a meditációban is, és azért elég mélyen ott van, akkor gyere el erre a workshopra velem. És elmentünk, egy lengyel jogi tartott egy esti workshopot, csak egy ilyen 2 órás foglalkozást, és nekem ott jött át igazából, hogy mi a jóga, meg mi a kundalini jóga, meg hogy ez az én utam, és igazából ez az ő jelenlétében történt, anélkül, hogy bármi történt volna.
De érdekes.
Én csak azt láttam, hogy ülött egy nő, hatalmas aurája volt, ilyen megingathatatlan erő árad belőle, azt éreztem, hogy most itt felrobban a világ, ő akkor is úgy ül, mint egy Buddha. És akkor az ő energia terébe oda leültünk, és még el se kezdődött az óra, tehát hogy még semmi nem történt, nekem elkezdtek folyni a könnyeim. És amikor örömödben sírsz, de igazából nem is tudod, hogy miért, csak egyszerűen egy ilyen lelki tisztulás beindul benned. Valami hasonló történt velem. És aztán így, hát így a 2 órát szerintem azt így végig úgy sírdogáltam magamba, de hogy fantasztikus belső élmények és felismerések értek, de még nem is igazán tudtam megfogalmazni magamnak, hogy mi történik. Azt éreztem, hogy hazaérkeztem, hogy valami nagyon ismerős energia térben vagyok benne, amit hívhatunk a szeretet terének, vagy az isteni, úgymond részének, egy nagy, mint hogyha valaki úgy átölelt volna, és a karjában tartott volna, és aztán azt éreztem valahol belül mélyen magamban, hogy nekem ez lesz az utam. De hogy ez ilyen nagyon messze állt még akkor tőlem, hogy ezt meg is fogalmazzam, és hogy én egyáltalán kimerjem magamnak ezt mondani, csak már ott volt bennem ez a mag, vagy ez a csíra. Uh-huh. És amikor vége lett a foglalkozásnak, akkor így a könnyeimet próbáltam így felszárítani, és és akkor rám nézett a párom, és akkor ő azt mondta, hogy szerintem neked ez az utad, ezt kell csinálnod. És igazából ő volt az, aki hamarabb kimondta a legnagyobb félelmemet, hogy nekem ez lesz az utam, és nem az építészet, amiben most belőttem 10 évet, és tényleg hatalmas lehetőségeket sikerült úgymond teremtenem magamnak, persze nagyon kemény munkával, és hatalmas nagy elköteleződése, és aztán hát elindult ez az út, ami...
Ekkor hány éves voltál, Mia?
Hát akkor 26-27.
26-27, és akkor teljes mértékben feladtad?
Nem, az azért nem volt először ilyen fekete-fehér, tehát én csináltam ezt a jógaképzést, utána elindult, ez egy 8-9 hónapos folyamat volt körülbelül, és közben dolgoztam építészként az irodában, és aztán hát talán miután végeztem a tréninggel, és elkezdtem már én is órákat tartani, még egy 4-5 hónap volt egy ilyen átmenet az életemben, én már nagyon-nagyon éreztem, hogy nekem más az utam, de még nyilván még benne voltam az építészetben, még sok minden visszatartott, és aztán egyszer egy reggeli meditáció után jött az, hogy vége, szóval, hogy ennyi volt nekem az építészet. Jött ez az üzenet, és jött az, hogy akkor ideje véget vetni a dolgoknak, és akkor eldöntöttem, ez egy pénteki napon volt, hogy akkor én hétfőn bemegyek az irodába, és akkor felmondok.
Azt a mindenit.
És egyébként ebbe volt még egy hatalmas csavar, tehát egy ilyen isteni szikra, vagy beavatkozás, hogy amikor hétfőn bementem az irodába, hogy megmondjam a főnökömnek, hát persze nagyon féltem, meg hát nyilván voltak még bennem kérdések, hogy most ő akkor mi lesz, vagy ők hogy fogják ezt megoldani, de bennem nem volt kérdés, hogy ez az utam, és ezt kell tennem, tehát ott minden kérdés eltűnt, hónapokig kérdések voltak bennem, de ez egyszer csak eloszlott minden kérdés, és aztán mondtam neki, hogy illetve nem is én mondtam, hanem ő kezdeményezett egy beszélgetést, amiben elkezdte mondani, hogy az elmúlt 2 hétben én éppen nem voltam az irodában, már nyaraltunk, meg egy egyéb dolog volt, és hogy nagyon más irányt vettek itt a dolgok így nagyon rövid idő alatt, és hát arra jutott, hogy el kell, hogy küldjön embereket, és hogy szuper csapata van, azt nagyon kihangsúlyozta, hogy még sosem volt ilyen jól, tehát hogy jó csapat mögötte, és igazából nem igazán tud válogatni, hogy kiket meg hogyan küldjön el, úgyhogy a legfiatalabbakkal kezdi, és hogy én vagyok az egyik legfiatalabb csapattal.
Az élet is így hozta.
És akkor én ott ültem, és mondtam neki, hogy fú, János, hát az a helyzet, hogy...
Köszönöm.
Igen, körülbelül.
Hálás vagyok.
És nyilván ő egy nagyon intelligens ember volt, sajnos már nincs is itt köztünk, ő elég fiatalon elment rá egy 2 év múlva. Tehát ő egy nagyon intelligens ember volt érzelmileg, és ő azért látta ezt a folyamatot, amit én így megéltem, és erről beszélgettem is vele, és mondta is, hogy amikor már így tényleg nagy kételj volt bennem annak kapcsán, hogy akkor most mi lesz ez az építészete, meg mi lesz a jogával, meg hogyan lehet-e kettőt összehozni, akkor ő volt az, aki azt megfogalmazta, hogy ezt egy darabig tudom együtt csinálni, de egy idő után nem tudok két lovat ülni, meg egy fenékkel, és ez a beszélgetés nagyon sokat adott például, szóval az egészben az a fantasztikus, hogy én nagyon pozitívan és szeretettel tudtam lezárni ezt az időszakot, ami igazából az építészet volt az életemben, ami azért közel 10 évet jelentett így a tanulással együtt.
Mia, azt gondolom, és bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, de hogy az építészet, építkezés, ugye racionális világ, milyen gyönyörű szimbolikája van, hogy amúgy te most a testtudatosság, a spiritualitás, a lélek építése. Tehát megtaláltad mind a kettő területen a saját kis utadat, de mégis érzed, hogy ugye maga a jóga, a meditáció, a workshopok az, ami igazán építi az embereket, nem?
Így van, most így, ez nagyon jól megfogalmaztad, mert nagyon sokan szokták kérdezni, hogy úristen, és nem hiányzik, teljesen más csinálsz, és most hogy van ez? Tehát eddig ezt csináltad most meg azt, és hogy te ebbe boldog vagy, és hogy...
És igen.
És igen, és pont ezt szoktam válaszolni, hogy hát én azt érzem, hogy ugyanazt csinálom, csak most más eszközökhez nyúlok.
Más platformon.
Más a platform, nem a skicpavus, hanem mondjuk nem tudom, a blog felületem, hogyha mondjuk írok éppen valamit a jógáról, vagy mondjuk amikor készülök a workshopokra, akkor mondjuk nem tudom, egy Word dokumentumba állítom össze a programot és az anyagot, tehát hogy csak ennyi változott igazából.
Mikor bogaráztalak így a weboldalon, mert hogy így a hallgatóknak mesélem, hogy én hogy jutottam el hozzád, hogy én nagyon szerettem volna elmenni egy ilyen workshopra, ami ugye maga az anyai tudatosságomra fókuszál, és ott valahogy valamiként megtaláltalak, talán az Instagramon, és egy annyira letisztult finomság árad magáról az Instagramodról is, és a maga a tisztaság jutott eszembe, hogy ezt hogy építetted föl, meg magáról így a satnamyoga.hu, meg olvasom a blog odat, hogy ez hogy indult, és mesélj egy picit, kérlek szépen így a workshopokkal kapcsolatosan is, mert ez nagyon érdekel.
Egy kicsit messzebbről kezdem most a dolgot, csak azért, mert ezt sokan meg szokták kérdezni, de szeretem kihangsúlyozni, hogy most lehet, hogy most már úgymond kezd sok minden látszani, vagy láthatóvá válni, de hogy azért ez egy hosszú folyamat része. Tehát ugye nem egyik napról a másikra lesz, nem tudom, egy 10 000 olvasója az embernek havonta, vagy nem tudom hány ezer követője, most annyira nem szeretek így számokba belemenni, de hogy emögött azért nyilván idő és folyamatos munka van. És én például úgy kezdtem a jóga tanítását, amikor még az irodában dolgoztam, hogy a saját nappalimban tartottam szerintem minimum másfél évig órákat. Szóval, hogy oda jöttek az emberek, és először csak a barátaim jöttek, aztán barátok barátai, aztán az azok barátai is, és akkor utána már így, mint volt még egy-két szabad hely néha, akkor így kiírtam, hogy akkor már feltettem a blogomra, és hogy van lehetőség, és akkor ugye elkezdtem az órákat tartani, egyszerűen azt éreztem, hogy ez így nem elég, szóval, hogy én meg szeretném osztani ezt a tudást valahogy valami más formában is, mert az, hogy tartok heti 2-3 órát, az nagyon jó pár embernek, aki éppen oda ér erre a jóga órára, de hogy én szeretném, hogy főleg arról a filozófiáról, ami mögötte van, azokról a tanításokról, amik így a tudatosságot képviselik, hogy tudjanak az emberek, és elérjék, és tudjanak ingyen olvasni róla, és a többi. Ugye akkor még Magyarországon most már azért van egy-két tanártársam, aki még ír mellettem, vagy van valami csatornája, ami megoszt dolgokat a kundalini jogával kapcsolatban, de akkor még nem igazán volt. És akkor ez egy ilyen hatalmas vágy volt bennem, hogy írjak is, meg még nyilván vannak ötleteim egyéb dolgokra vonatkozóan, de akkor így szépen igazából napról napra, hónapról hónapra épült fel minden az, hogy lettek az órák, akkor lett női csoport, akkor lettek workshopok, akkor a workshopokkal úgy indultam, hogy akkor tartottam Budapesten havi egyszer egy témában, de akkor tartottam Tatán, és akkor Győrben, és akkor sokáig ingáztam, utaztam így minden hónapban, ugye én tatai származású vagyok, tehát akkor hazautaztam egyszer anyukámhoz, akkor tartottam ott meg Győrben.
Érdeklődtek egyből a workshopjaid iránt, vagy milyen témákat dolgoztál fel?
Hú, hát mindig, nyilván mindig egy tanár azokat dolgozza fel, amivel neki is dolga van, vagy dolga volt, vagy tehát ugye az életében megfordult a téma, de ugye a kundalini jóga tanításai annyira széles körűek, hogy azt hiszem, hogy először volt bennem azért egy ilyen kapkodás is, hogy én így mindenről szerettem volna tudni azonnal, ezért így elkezdtem ez mindenféle témát földolgozni, hogy így nyilván így teljesen más minden hónapról, hónapról teljesen más témákat, de hogy ez nagyon jó volt, mert nagyon sokat adott nekem, hogy tényleg a tanításokkal is tisztában legyek még jobban, meg még mélyebbre menjen minden, de azért most, amiről már te is, amit már te is említettél, itt a tudatos anyaság workshop sorozat megy most, ez például ez már egy letisztultabb vonal kezd lenni, és majd még szeretnék, még van egy tervem egy másik workshop sorozatra vonatkozóan, és nyilván mindig az élet hozza azért ezeket a témákat. Most a kislányom születése és az ő jelenléte nyilván arra késztetett, hogy az anyassághoz úgy közelítsek, hogy oké, rendben, hogy én most anya leszek, vagy anyává válok, de akkor mit jelent az, hogy tudatos anya vagyok? Hogyan lehetek én tudatos anya? És szerencsére a kundalini jógában megtaláltam erre a válaszokat. Tehát azért volt egy nagy kanyar, de végül a kundalini jógában találtam meg erre a válaszokat.
Nekem, ha nem haragszol meg, egy picit ez elcsépelt, ez a tudatos anyaság. Most már mindenhol ez van, mindenhol ezt lehet olvasni, itt már mindenki tudatos, persze gyakorlatban nem, de hogy egy kicsit mesélsz nekem, hogy ez a workshop, oké, itt vagyok, van egy gyönyörűségesen szép, majdnem 4 éves kislányom, és hogy szeretnék elmenni egy ilyen workshopra. Ott mit kaphatok tőled, mit tanítasz, meditációt, jógát, elméleti részt, ezt hogyan kell elképzelni?
Igen. Most egyelőre ez a workshop sorozat, amit én tanítok, az a fogantatástól az első 1 évig készít fel minket arra, hogy hogyan váljunk tudatos anyává. És tudom, hogy ma már nagyon sok tanfolyam van,
igen,
amit te is mondasz, hogy, de ez talán abban más, hogy ez a jogikus tudást foglalja magába, és így van, hogy mondod, a jogikus tanítást, speciális meditációkat, speciális gyakorlatokat mutat, például mondjuk arra, hogy mondjuk a gyermekágy idején, ez most csak egy nagyon népszerű téma ez is valahol, hogy ugye elkerüljük mondjuk a gyermekágyi depressziót, és akkor mondjuk erre is van egy meditáció, ami segít arra, hogyha kezded azt érezni, hogy mondjuk kezdenek a negatív hullámok összecsapni a fejed felett, akkor például kezded ezt a meditációt, és akkor nyilván itt azért nem arról van szó, hogy mondjuk egy gyermekágy idején, nem tudom, 2 órát jógáz, meg 3 órát meditálj, hanem csak akkor, mik azok az egyes gyakorlatok, amik tudnak segíteni, mondjuk csak egy 5-10 perce, még mondjuk alszik a baba, akkor azért te is tudjál magaddal foglalkozni, hogy állj az élethez. Például nagyon fontos a várandóságban, illetve a várandóság alatt a 120. nap és annak szerepe, és ez is a kundalini jogából jön, hogy a jogikus hagyományban azt tartják, hogy akkor költözik be a lélek, előtte úgymond a ház épül, ami nyilván nagyon fontos, hogy jól legyünk, meg úgy éljük meg, de hogy igazából a 120. napon költözik be a lélek a testbe, és onnantól...
Mármint mikor megszületik a kisbabánk, vagy még a magzat?
A várandóság alatt, és hogy a jóga hagyományában ezt például, legalábbis kundalini jogi körében, ezt megünneplik. És ez egy gyönyörű hagyomány, hogy ekkor összegyűlnek, és nem a születendő gyermeket, hanem az anyát ünneplik.
Azáltal,
hogy ő anyává válik, és hogy most válik anyává, mert hogy már most itt van a lélek. És például az is egy nagyon érdekes megközelítés, hogy egyébként Jogi Bhajan volt az, aki ugye elhozta a kundalini jógát a nyugati világba, és rengeteg tanítást adott át, és ő azt is kihangsúlyozta, hogy valójában az anya, úgy Isten igazán, így a 120. naptól a gyermek megszületését követő első 40 napig tud igazán hatni a gyermekére, utána már csak így terelgeti.
Tényleg?
Igen, mert hogy ugye ebben a időszakban vagyunk teljes mértékben összekötve. Ez azt jelenti, hogy minden rezdülésünket, mindent érez a gyermek. És ekkor tudunk legnagyobb hatással rá lenni. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy hogy állunk az élethez, mit csinálunk, hogyan csináljuk, hogy a gondolataink minősége milyen, hogy egyszerűen milyen minőségű életet élünk. Uh-huh. Mert ez a rezgés, vagy ezt a rezgést adjuk tovább a gyermekünknek, és utána persze megmondhatjuk neki másfél évesen, hogy nem szabad a konnektorba nyúlni, és meg is kell mondanunk neki. Nyilván ki kell jelölni a határokat, de igazából azt a magot, azt a csírát, hogy ő milyen lesz, hogy az élethez hogy fog össze, hogy fog
első
hozzáállni.
Napban.
Igen, az, így a 120. naptól a várandóság, és az első 40 napig tudunk igazán hatni rá, hiszen akkor ugye még teljes mértékben egy az anya és a gyermek aurája.
Értem mi, és ez gyönyörű, és én abszolút hiszek is ebben, de azért ez, amikor gyakorlatban megszületik a pici kis csomagod, és ezt most saját tapasztalatból fogom veled megosztani, mikor megszületett a kislányom, Luckó, ott hazavittük a kórházból, oda letettem a nappali kanapéjára, ott van egy pici rózsaszín csomag, és tudod, hogy így rátszakad így a maga a felelősség, így meg van. Úristen, akkor most itt van, meg etetni, meg itatni, meg a szoptatás, meg ez a káosz, meg
hogy még menjen is, meg és még jól csinált, működjön, és még örüljél is,
abszolút,
és csak boldogs.
Meg legyek boldog, de hogy akkor végül valahogy én ezt nem érzem, mert miért nem érzem, akkor elkezdek egy ilyen nagyon mély lelki spirálba belekerülni, tehát velem ez történt, és közben egy ilyen nagyon paradoxon ugye az agyamban is azon, hogy jónak kell lenni, mert hogy most ugye most hogy is mondjam, most írom meg a fehér lapra az ő kis életét, de hogy nagyon nehéz volt, és mikor csinálom jól, mikor csinálom rosszul? Hogyan tudom most például azokat a hallgatóimat megnyugtatni, hogy nem csinálnak semmi rosszat?
Igen.
Tulajdonképpen, hogyha nem olyan nagyon tudatosan nevelik az első 40 napban, most ez csúnyán hangzik, ebbe segíts egy kicsit így megnyugtatni.
De most nagyon jó, amit mondasz, mert ez szerintem a legtöbb anyát jellemzi. Ezen én is keresztül mentem valahogy, ezt úgy is hívjuk, hogy úgymond az anya bűntudatait már kezd ugye föléledni, hogy nem tud. Annyira tudatos, annyira precíz, annyira pontos, annyira nem tudom milyen lenni.
Tökéletes.
Éppen, de igen, tökéletes, így van. De hogy a tudatos felkészülésben, amiről egyébként ezen a workshop sorozaton is beszélünk, pont benne vannak ezek, mint témák, hogy a tudatosság az nem azt jelenti, hogy most tökéletes leszek, és hogy a tudatosság azt valahol azt is jelenti, hogy készülök arra. Például készülök, én azt szoktam mondani, hogy a fogantatásra való felkészülés, mondjuk ez ugye az első lépés, az nem az, hogy akkor most milyen lesz most ez az este a férjemmel. Uh-huh. Nem. A fogantatásra való tudatos felkészülés, az körülbelül mondjuk egy évvel kezdődik a fogantatás előtt, mondjuk, vagy kettővel.
Tehát még mielőtt szeretnétek a kisbabát, előtte egy évvel már az elméd, a lelked kezd ráhangolódni magára a fogantatásra, jól értem? Jól?
Igen, és akkor meg tudsz testileg is tenni, tudsz mentálisan, lelkileg tenni azért, hogy amikor eljön az a helyzet, vagy az a pillanat, akkor egyszerűen az egy ilyen igazán mély és tudatos
lelkiállapotban legyen.
Igen, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ez tökéletes, mert például én is, hogyha visszaemlékszem, nekem nem feltétlen volt ez a legtudatosabb pillanat az életemben, de egy olyan nagy mértékű felkészülés követte meg mondjuk akár már a kislányom megfoganását, hogy igazából az biztos vagyok benne, hogy adott egy nagyon nagy alapot neki is, meg nekem is. És aztán ez így megy tovább, hogy mondjuk a várandóságot tudatosan megélni, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ott mondjuk a 8.-9. hónapba kapkodok, hogy akkor még milyen szülésfelkészítőre menjek el, meg akkor most még lecserélem az orvost, vagy valami, hanem egyszerűen jó lenne, hogyha egy picit előre tudnánk tervezni a dolgokkal, hogyha előre tudnánk megfogalmazni azt, mit hogy mi a mi igényünk, mit szeretnénk, és aztán, hogyha úgy alakul, nagy Isten, hogy mondjuk én mindenképpen természetes szülést tervezek, és császármetszés lesz a vége, hogy akkor azt is a helyére tudjam tenni.
Így nagyon-nagyon fontos.
Akkor nem az a fontos, hogy én most mindenképpen természetes szülést szeretnék, és közben meg életveszélyben van a gyermek is, meg én is. Nem, akkor meg kell hozni azt a tüntést, hogy mi a legfontosabb a helyzetben. Nyilván az, hogy mindketten jól vagyunk, és egy életmentő műtét, az egy életmentő műtét, értünk van az is, és akkor ezzel kell élnünk, vagy ezzel éljünk. És tehát a tudatosság az sosem azt jelenti, hogy tökéletes.
Mindig
vagyok, hogy tökéletesre törekszem, viszont nekem, bocsánat.
Nem, mondja nyugodtan, azt, persze, én bocsánat.
Az is benne van, hogy azt is jelenti, főleg egyébként itt a tudatos anyaság kapcsán, hogy mindig egy picit próbálok előre készülni az időszakra, a helyzetre, és az nagyon-nagyon nehéz, mert általában ugye úgy épülünk fel, hogy hát azt is, ami van, ugye a jelen pillanatot is nehéz még megélnünk, nem, hogy előre gondolkodjak, és itt nem azt jelenti az előre gondolkodás, hogy akkor én most kitalálok valamit, és foggal, körömmel, elméből ragaszkodom ahhoz. Nem, hanem egyszerűen például azt mondjuk egy várandóságnál végigveszem, akkor akár már a várandóság előtt, akár annak az elején, hogy akkor jelentben miről szól ez a 9 hónap, és akkor például tudom, hogy nagyon fontos az, hogy úgy menjek bele mondjuk a szülésbe, hogy én viszonylag kipihent vagyok, nem stresszelek, stb. Ami persze nyilván mondhatjuk, hogy fú, szép, de ezt ma ki tudja megtenni. De hogyha igen, hozol az elején egy döntés, hogy igen, neked ez fontos, és te úgy alakítod az életed, akkor az univerzum besegít, és akkor úgy fog alakulni az élet.
Abszolút egyetértek.
De hogy ehhez először te kell lesz. Tehát, hogy a te elköteleződésed kell.
Mindig azt szoktam mondani, hogy a tudatosság egyenlő az elfogadással. Szerintem. Mert hogyha elfogadod azt, ami van, meg, és tudatosítod, és ezen nem tudsz változtatni, akkor de az élet minden helyzetében, minden pillérén ezt tudjuk szerintem alkalmazni.
Így van.
Tartod a workshopokat, lehet hozzád menni. Hol találhatnak meg a hallgatók?
Hát ugye van az oldalam, a satnamyoga.hu, illetve már 2017 óta van egy másik oldalam is, mindig nem annyira aktív, vagy nem mindig annyira aktív. Ez a satnamprogram.hu, ott pedig online formában is osztok meg tanításokat, meditációkat, gyakorlatokat több különböző témában, most is indul majd egy hamarosan, illetve hát van nekem is Facebook, illetve Instagram oldalam, ugye ott is követhetnek a hallgatók, vagy követhetik a jogikus üzeneteket, úgymond. Úgyhogy egyelőre ezek a csatornák vannak.
Mindenféleképpen közben itt nézek a technikus kollégákra, mert ez föl lesz majd tüntetve, és ezt mondom a hallgatóknak is, hogy az úgynevezett showroom, jól mondom, fiúk, bologassatok.
Adásnapló.
Na, hát ennyire értek a technikai dolgokhoz. Szóval az adásnaplóba fel lesz majd tüntetve, hogy hol fognak, vagy hol találhatnak meg, úgyhogy hát nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám, és itt voltál, és meséltél nekünk, és hát a lehető legjobbakat kívánom neked így 2020-ra, és bízom benne, hogy még találkozunk.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, minden jót neked is, és a hallgatóknak is.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok! Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban. Hiszem és tudom, hogy számtalan csodálatos életúttal rendelkező, hivatásában és magánéletében is kiemelkedő, inspiráló személyiség él hazánkban. Ha ti is ismertek ilyet, kérlek írjatok nekem a podcast@lélekkoffein.hu-ra. A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Mer Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!